Imádkozzunk! Mennyi atyám, mi köszönjük, hogy eléd jöhetünk, és köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád. Hálásak vagyunk azért, hogy te látod a mi állapotunkat, te látod a mi szívünket, és látod azt, hogy mi önmagunkban sosem tudunk tökéletesen bűntelenül élni. De köszönöm azt, hogy te nem hagytál minket ebben a sötét állapotban, hanem te beléptél a világunkba, és eljöttél, mert elküldted az egyszülött fiadat, Jézust. Köszönjük azt, hogy Jézus, te magadra vetted a bűneinket, és meghaltál, és magadra vetted azt a büntetést, amit mi érdemeltünk volna. Köszönjük azt, hogy köszönjük ezt a kegyelmet, abban azt, hogy ebben mi részesülhetünk, és köszönjük azt, hogy ha mi benned vagyunk, akkor most már valóban nincsen kárhoztató ítélet ellenünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azon a reggelen nem volt, hogy azon a reggelen üres volt a sír, és hogy ezért nekünk nem valamiféle vágyvezéret, optimizmusunk lehet, hanem tényleg egy olyan bizonyosságunk, amit te magad garantálsz. Úgyhogy köszönjük azt, hogy te eljöttél, és te örökké megváltoztattad a történelmet, köszönjük a te kegyelmedet, és hálásak vagyunk azért, hogy tényleg veled élhetünk már itt a Földön, és utána majd a mennyországban. Úgyhogy köszönjük neked a te nagy kegyelmedet, és köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki megváltoztattad a világot, és ma is megváltoztattad az életünket. Jézus nevében. Amen.
Köszönjük szépen, Hajni zenészek, nagyon jó volt annyira hangosan énekelni, örömteljesen énekelni a feltámadásról. Milyen jó dolgunk van ma reggel. Tudjátok, hogy húsvétkor van egy régi szokás, ez a szokás visszamegy az ortodox egyházhoz, a régi első keresztényekhez, hogy a lelkész úgy köszönt húsvétkor a gyülekezetnek, hogy Krisztus feltámad. És a gyülekezet úgy válaszol, hogy valóban feltámad, jó? Tehát próbáljuk meg, jó? Erősen, hangosan. Krisztus feltámad!
Valóban feltámad!
Az jó volt, nagyon jó, nagyon jó. Tehát, olvassunk fel a húsvéti történetet, és emlékezzünk vissza, hogy mit is történt azon az első húsvéten, amikor Jézus feltámadt a halálból, Lukács 24:1-12.
A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza! Megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.
Tehát ezen a húsvéti történeten, miután Jézus Krisztus feltámadt a halálból, üres a sír, ott vannak az angyalok, az asszonyok jönnek, és az angyalok beszél ugye az asszonyokhoz. És emlékeztek, hogy mit mondott itt a 7. versben? Az angyalok emlékeztette az asszonyoknak, hogy Jézus már elmondta nekik, nektek, hogy ő fel fog támadni halálból. Emlékeztette őket, hogy emlékeztetek erről? Jézus már elmondta nektek, hogy ő fel fog támadni halálból. Nem lesz itt, üres lesz a sír. És ez az asszonyok vitték a hírt a tanítványoknak, és a tanítványok mégsem értették meg az egészet. Nem hittek benne, hogy most mit is történik itt. Ma reggel nem tudom, hogy de mit gondolsz a feltámadásról. Te hogy vagy ez az egésszel? Jézus Krisztus sok csodát tett, amikor itt volt a Földön, de ez volt az ő legnagyobb csoda, ugye, hogy feltámad a halálból. Ma reggel három kérdésem van. Hiszel a feltámadásban? A másik az, hogy érted a feltámadásnak a következményeit. És a harmadik, tapasztalod a feltámadásnak a következményeit az életedben. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérjünk, hogy ő szóljon hozzánk. Mennyi atyán, köszönjünk, hogy a fiadat, az egy szülött fiadat, őt tudjunk megünnepelni ma reggel, mert ő feltámadott a halálból, és legyőzte a halált. Úr Jézus Krisztus, méltó vagy, hogy dicsérjünk és imádjunk téged. De azt tudod, hogy a mi saját szívünkből kiindulva ezt nem tudjunk ezt megtenni. Olyanak vagyunk, mint a tanítványok. Alig értjük, hogy miről van itt szó. Kérjünk, hogy a szent lelkeddel tölts be minket. Kavard fel a szent lelkeddel minket, hogy egész szívünkkel, egész lényünkkel ne csak megértsük a feltámadást, ne csak higgyünk benne, hanem tapasztaljunk és átéljünk. És találkozunk veled, a feltámadott Úr. Kérünk, hogy így légy velünk, szólj hozzánk a te ígéden keresztül. És Úr Jézus, kérlek, segíts nekem, ne engedj, hogy én akadály legyek annak, amit te akarsz mondani nekünk ma reggel. Kérlek, támogass, segítsd a szent lelked, de látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Én csak azt akarom mondani, amit te adtál nekem, semmi többet és semmi kevesebbet. Légy velünk, engedj, hogy átéljünk újra azt a feltámadás csodát, amit megtörtént 2000 év ezelőtt. Krisztus nevében. Amen. Tehát az első kérdés, hiszel a feltámadásban? Nem lehet egy történelmi eseményt bebizonyítani, mert nem voltunk ott, nem láttunk a saját szemünkkel, olyan értelemben nem lehet ezt bebizonyítani. De pro-kontra lehet érvelni és gondolkozni, hogy mit is történt a feltámadás előtt és a feltámadás után. Itt szokták történész megvizsgálni a dolgok. Mi ment előtte, mi volt utána. Jézus Krisztus azt is mondta, hogy az ő feltámadása pontosan ez meg van ígérve az Ószövetség. De Jézus Krisztus nem csak beszélt arra, hogy ő fog feltámadni, hanem azt mondta, hogy az Ószövetségben ez előre meg van profitálva. Az egész Ószövetség beszél, hogy ő fel fog támadni a halálból. Lukács 24-ben, miután Jézus feltámad, ezt mondta a tanítványoknak, akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottok közül. Tehát Jézus elmondta, az írás, a Szentírás profétál erről, hogy fel fog támadni a halálból. Ez hol van írva? Hogy Jézus Krisztus először fog szenvedni, és utána fog feltámadni a halálból. Több helyen van leírva az Ószövetségben, több helyen van, de csak nézzünk meg az egyiket. Ézsiás 53. 600 év Krisztus előtt, ez a leghíresebb textus az Ószövetségben Jézus halálról. És részletesen leírja, hogyan és miért fog szenvedni az eljövendő messiás. Ezt felolvassam, csak gondoljunk bele, hogy a mai napig a zsidók nem tudják mit kezdeni ezzel az igeversekkel, mert az annyira egyértelműen mutat előre Jézus Krisztusra, pedig 600 év előtte meg volt írva. Nézzük meg, Ézsiás 53, 5-től 9. Pedig a mi vétkénk miatt kapott sebeket, a bűnénk miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei áran gyógyultunk meg. Mindnyájan tévektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatosan maradt. Száját sem nyitotta ki. mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Mi a lényege? Két dolog, ami nagyon egyértelmű. Az eljövendő messiás az meg fog halni. És ő lesz az engesztelő áldozat. Ő fog megbűnhődni, ő fog szenvedni a mi bűnénkért. Ez a két dolog egyértelmű ebből a textusból. De biztos ez az egész? Hogy van ez az egész? Megyünk tovább, nézzünk meg a következő vers, miután ez megtörtént a messiással, hogy meghalt a mi bűnénkért, a 10. és 11. vers olvasunk fel most. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait? Sokáig él? Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelméitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz, szolgám sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordozza a bűnénket. Most mi történt itt? Akkor mégis ez a messiás, aki meghalt, megszabadult az ő lelki gyötrelméitől. Mégsem halt meg, mert fogja látni, fogja látni az eredményét annak az ő munkájának? Fogja látni, hogy az én áldozatom miatt sokakat igazá lett? És a messiás örülni fog azzal. Örülni fog annak, hogy wow, az én halálom, emberek, ez is a népe igazá tettem. És ő ezt fogja látni. Tehát életre fog kelni a halál után. Jézus Krisztus halála és a feltámadása, sőt, hogy három nap múlva is fog feltámadni. Az is minden előre meg volt ígérve, és Isten ezeket beteljesítette. Minden megy az Isten terve szerint. És Jézus feltámadás után mi történt? Tehát tudjuk, hogy előre meg volt profitálva, de mi történt utána? Hát kitört egy mozgalom. Kitört a kereszténység. És ez már egy csoda. Mert mi tudjunk, hogy minden mozgalom, amikor megjelölik a vezető, akkor utána a mozgalom, az visszamegy a régi vágányra. A követői mennek, és visszatérnek a régi dolgokra. És ez megtörtént a kereszténységgel két napig. Két napig. De valami megtörtént, hogy a harmadik után kitört ez a mozgalom. És ez a mozgalom végig söpörte a félvilágot. És ez a mozgalom hódította az akkori legnagyobb birodalom a világban. A római birodalom. Hogy történthet ez meg? Hogy lehet ez, hogy ez a mozgalom a semmiből elindult? Mi történt itt? A tanítványok azt állították, hogy ők látták a feltámadott Jézus Krisztust. Nem tudjuk, hogy ez igaz. Mi a másik lehetőség? Nem látták a feltámadott Jézus Krisztust, hanem összefogták magukat, és ők kreáltak egy hazugságot. Itt van a halott test Jézus Krisztusnak, és azt gondolták, hogy akkor vigyünk ezt a hazugságot világszerte. És ezt mondjuk mindenkinek, hogy feltámad, de tudjunk, hogy nem az. És vitték ezt a hírt, ez a hazugság, és ezzel meghódították a félvilágot. Csak van egy probléma ezzel. Vannak emberek, akik buzgón halnak meg olyan dolgokért, amit ők tudják, vagy gondolják, bocsánat, gondolják, hogy igaz. De ez nem fordítva működik. Ha valaki tudja, hogy ez egy hazugság, akkor senki nem hal meg valamiért, amit ő tudja, hogy ez egy hazugság. És tudjunk, hogy mi történt ezek a félős kis tanítványokkal? Mi történt velük? Ezek a félős kis tanítványok azokból lettek a bátor apostolok, amire ráépült az egyházra, és ők vittek egy hírt. Bátran felvállaltak, örömmel felvállaltak a jó hírt. És azt mondták, hogy mi látunk a feltámadott Jézus Krisztust. És mindegyik meghalt egy mártír halált. És ezzel látjuk a történelemben, minden jel arra mutat, hogy igen, látták a feltámadt Jézus Krisztus. Nem, nem egy hazugság volt az egész. Nagyon jó okunk van, hogy higgyünk a feltámadásban. Nekünk el kell dönteni, hogy mit is láttak. Láttak a feltámadott Jézus Krisztus, vagy látták inkább egy hazugságot? Látták egy halott test, és erről hazugságot vittek világszerte. Ez volt az első kérdés, hogy hiszünk a feltámadásban. A másik kérdés a ma reggel, hogy érted a feltámadás komoly következményeit. Nézzük meg háromat ma reggel. Jézus Krisztus feltámadásával ő legyőzte a halált. Jézus Krisztus most is él. A feltámadásával legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a halál. Senki nem szeret beszélni a halálról. Kerüljünk a témát úgy, mint a nagy elefánt a szoba közepén, amiről senki nem akar beszélni. Kerüljünk ezt a témát. Félünk tőle. De pedig nagyon jól tudjuk, hogy a halál, mint az adóbevallás, az egyik legbiztosabb dolog az életünkben. Ezt nem lehet kerülni. Mielőtt menjünk egy nagy utazásra, akkor mindig készülünk fel egy nagy utazásra, ugye? Készülünk fel, mit hozunk magunkkal, kész vagyok-e elindulni, mit fogunk látni, mit fogunk csinálni. Készülünk fel egy nagy utazásra. De miért van az, hogy amikor jön a halál, és pontosan tudjunk, hogy ez vár ránk, nem is akarunk erről beszélni, nem is akarunk készülni fel, nem akarunk hallani erről az egész, mert félünk a haláltól. Most is vannak az emberek köztünk, hogy már lépjünk a következő pontra. Miért kell erről beszélni többet? Maradjunk itt egy kicsit, jó? Apostol Pál azt mondta, hogy ha Jézus Krisztus nem támad volna fel a halálból, akkor a keresztények lennének a legnyomorultabb emberek. 1. Korintus 15. Nézzük ezt meg. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek. Még bűneitekben vagytok, sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk, Krisztusban minden embernél nyomorultabb vagyunk. Ha Jézus Krisztus nem támad volna fel, akkor ő most is halott, és nincs élet a halál után, nincs semmi, csak nihil van. És akkor az lenne a lényege az életünknek, hogy szerezzünk magunknak minél több boldogságot ebben az életben, mert nincs több élet ezután. Csak ez az egyszer van, a YOLO, you only live once. Csak ez az élet van. Szerezd meg a boldogságot magadnak. De mivel Jézus a keresztény világ nézi, mi azt állítjuk, hogy Jézus valóban feltámadt és legyőzte a halált, akkor minden megváltozik. Ez egy game changer. Megváltoztatja, ahogyan látjuk az egész életük. Nem kell megszerezni boldogságot ebben a világban, mert tudjunk, hogy odaállt az örökké valóságban, ott lesz az igazi boldogság, ami soha nem fog megszűnni. És ez, amire vágyunk. Mindannyiunk arra voltunk teremtve, hogy várjunk az örökké valóság boldogságot. Soha nem akarunk meghalni. Senki nem akar meghalni, mert arra voltunk teremtve, hogy éljünk az örökké való boldogságban. Isten bíztat minket, hogy mindig tartsunk az egyik szemünket az örökké valóságban, amikor ezt a földi életet éljük. 1. Korintus 15. Pál bíztat minket, hogy így gondolkozunk a halálról és az örökké valóságról. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljesít diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Hála legyen Isten, aki a diadalt adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Múlt héten megmutattam egy csomó ilyen középiskolai képeket a Levinnek és a Szilárd és a Marcinak. Ott fönt voltok az irodában, töltöttük az estét, és meséltem az egész életemről nekik. És elővettem a képeket a középiskolai emlékeimből, és gondolkoztam, hogy ez borzasztó belegondolni. Én 84-ben fejeztem be a középiskolát, majdnem 30 éve. És amikor ránézek azok a képekre, olyan gyorsan eltelt az idő. Hova ment az idő? Borzasztó, nem? Belegondolni, most mi van itt? Olyan, mint ezek az események nem olyan régen megtörténtek velem. Gyorsan telik az idő, nem csak nekem, sajnos. Mindannyiuknak gyorsan telik az idő, és az az igazság, hogy nem tudom, hány év múlva, de mindannyiunk meg fogunk halni. És azon gondolkodok néha, hogy én már 20 éve többet éltem ezen a földön, mint az én megváltom. Én meddig akarok én élni? Én nem akarok meghalni, de senki ne vegye ezt rosszul, nem akarok én meghalni, de az örökké valóság ott van, és vár ránk, és nagyon jó dolgunk lesz, hogy Jézus Krisztus vár ránk. Ha én meghalok, engem ne sajnáljatok. Jó, ne legyek proféta, de majd meglátjuk. Ez a mi élő reménységünk. És Pál, Péter sokat beszél erről az ő könyvében. Ez a mi élő reménységünk. Jézus Krisztus legyőzte a halált. Nem kell félnünk tőle. Nézzük meg a másik. Egy másik súlyos következmény annak, hogy Jézus feltámadt a halálba, az, hogy az ő feltámadott teste az első pecsétje annak, hogy Isten majd egyszer felújítja ezt az egész bűnben esett világ. Efézus 1:10. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybe foglal mindeneket, azt is, ami a mennyben van, és azt is, ami a földön van. Tehát az az Isten terve, hogy azt a paradicsomot, azt az édenkertet, amit ő megteremtett itt a földön, miután bűnben esett és szétszakadt, Jézus Krisztus, a világ megváltója, ugye, ő majd újra meggyógyítja és helyreállítja ezt a világot. Majd egyszer Jézus Krisztus minden fogja egyesíteni, vagyis összefoglalni ő benne. A fizikális világ és a lelki dimenzió újra egyesül Jézus Krisztusban. Újra egy lesz, és megtisztul, és gyönyörű, szép lesz újra. A római levélben Pál beszél arról, hogy ez a fizikális világ erre nagyon, nagyon vágyik, nagyon sóhajtozik, hogy Jézus Krisztus mikor fog minket megváltani, mondja a világ. Róma 8. Nézzük meg, mert a teremtett világ sóvarogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem önként, hanem annak az akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjunk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik, mind ez ideig. Titokzatosan nagyon irigyelem az én unokatestvéremet, aki nem járnak gyülekezetbe. Az én unokatestvérem a fél világot már körbejártak. Jönnek a hétvégén, ő mindig szoktak egy hosszú hétvégén elutazni valahol. Nem törődnek, hogy gyülekezetbe kell járni. És olyan szép dolgokat már láttak, és már mutattak ezek a fényképeket nekem, és mindig irigyelem meg, jaj, de jó lenne oda menni. De mikor? És amikor én kezdem irigyelni őket, akkor álljak meg itt. Én nagyon örülök, hogy én minden vasárnap szeretett közösségben vagyok a testvérekkel. Én nagyon jól érzem magamat a gyülekezetben, és nem váltam semmi pénzért, amit én átélek és tapasztalok a gyülekezetben minden vasárnap reggel. És ugyanakkor azt is tudom, amikor nézem ezt a képeket, hogy kijegyezem magamnak, majd én oda fogok menni. Majd az örökké valóságban, ugye? Sokkal jobb lesz, mert akkor az meg fog szabadulni a bűntől, még szebb lesz. És nem kell foglalkozni a repülőjegyekkel, a fölösleges lesz az egész repülő, én fogok repülni oda. Én így látom ezt az egészet. És sokkal jobb lesz akkor majd felfedezni ezt a gyönyörű, pompás, szép világ, amit az Isten megteremtett nekünk. Ez a második húsvéti reményünk, hogy Jézus feltámadásával az egész világ fogja majd feltámadni új életre. Nézd meg a harmadik súlyos következménye Jézus feltámadásának. Jézus feltámadása óta ő uralkodik mindenek fölött. Amikor Sátán gyűlölettel keresztre feszítette az Úr Jézus Krisztus, ez volt a világ legnagyobb öngólt. Legnagyobb öngólt. Olyan, mint, hogy Sátán öngyilkos lett. Gyűlöletből keresztre feszítette Krisztus, de ugyanakkor ezzel a bal lábbal ő öngólt rúgott, és Jézus Krisztus átvette az uralmat tőle. Legyőzte Sátán a Golgotai kereszten, feltámadott, és most ül az Isten jobbján, és most azóta ő uralkodik. Ő a királyok királya. Minden hatalom az ő kezében. 1. Péter 3. Múlt héten, pár hét ezelőtt ezt megnéztünk. 1. Péter 3. 22. Aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávetettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Jézus uralkodik mindenek fölött. Sátán olyan, mint egy kutya egy pórázon. És csak azt csinálhat, amit Jézus Krisztus megengedi neki. Csak úgy lehet kibírni a híreket esténként, amikor nézzük a híreket. Hogy ebben a világban úgy tűnik, hogy káosz van, de nincs káosz. A gonoszság az korlátozva van. Az Isten kezében van, Jézus Krisztus mégis uralkodik. Ez a valóság. És ez volt a második pontunk, hogy mennyire értjük a következmények Krisztus feltámadásnak. De mielőtt beszélünk a harmadik pontomról, és a tapasztalat, hogy lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy figyelj, Robi, én hiszek a feltámadásban, és én értem, amit mondtál az előbb, hogy Jézus Krisztus ugye legyőzte a halált, majd ezt a világot felfogja, vagy ezt a világot megváltotta, és legyőzte Sátán. De a valóság, mi az, amit látunk a valóságban? Mi az, amit átéljünk nap, mint nap? Az, hogy emberek tovább is halnak meg. Ez a világ még koszosabb a levegő, és szennyezebb a víz. Ez a világ nincsen jobb állapotában. És a Sátánnak a munkája, a sötétség, a gonoszság az ugyanúgy terjed, mint mindig. Sőt, azt gondoljuk, még sokszor rosszabb. Tehát amikor beszélünk erre, hogy Jézus Krisztus már legyőzte ezeket nem tapasztaljuk, ha legyünk őszinték, ugye? Lehet, hogy én hiszek a feltámadásban, és tudom ezeket, de nem tudom ezt tapasztalni a saját életemben. És a kérdés ma reggel az, hogy hol van a lenyomatja annak, hogy Krisztus valójában feltámadt a halálból? Hol tapasztaljuk ezt? És a kérdés az, hogy legfőképpen belülről kell nézni, hogy tapasztaljuk Krisztusnak a feltámadás erejét. És ez a harmadik pontom. Mennyire tapasztalod a feltámadás következményét a saját életedben? Úgy, ahogy tovább tapasztaljuk a halált, tovább tapasztaljuk ezt a világnak a romlandóságát és a Sátánnak a sötétségét, mi ugyanúgy tovább tapasztaljuk a bűnt az életünkben. Jézus Krisztus már legyőzte ezeket, már legyőzte a bűnt az életünkben, de mégsem, ugye? Az ő első eljövetelkor legyőzte ezeket, de az ő második eljövetelkor a történelem legvégén akkor teljes mértékben fogja ezeket legyőzni. És ez így igaz a bűn, ami bennünk van. Majd véglegesen legyőzi ezt. Tehát mi ebben a már, de még nem feszültségben, amire Szilárd is utalt pénteken, hogy mi élünk a mindennapi életünk ebben a már, de még nem. Már legyőzte, de ez a világ még nem gyönyörű és pompás. Nem lesz, amilyen, nem, még nem olyan, amilyen lesz. Tehát Jézus Krisztus feltámadása már legyőzte a bűnök az ítéletét az életünkben, mert magára vitte az ítéletet, amit meg, mi megérdemeltünk, és már legyőzte a bűnök az erejét az életünkben. Nem vagyunk rabok a bűnnek, de ugyanakkor a bűn jelenlét az mindannyiunkban van, és az megmarad az életünkben, ameddig Jézus Krisztus nem jön vissza. Akkor tegyünk fel ezt a kérdést, menjünk lassan, mert ez fontos, hogy ezt megértjük. Ahogyan, akkor hogyan gyakorlatilag tapasztaljuk Jézus feltámadás erejét a mi életünkben? Vegyünk elő egy pár példát. Nagy pénteken megünnepeltünk, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. Ő volt az engesztelő áldozat helyettünk. Pénteken bevallottunk a bűneinket. Egy komoly alkalom volt. Nem tagadtunk meg a bűneinket, őszinték voltunk. Súlyos a helyzet, Krisztusnak meg kellett halni a mi bűneinkért. Mi voltak a bűnök, amit mi megvallottunk Istennek? Mi az, amit szoktunk? A Biblia mindig biztat minket, hogy nézzünk belülről. A bűn, ami bennünk, a szívünkben van. Mi van a szívünkben? Sok minden van a mi szívünkben, ugye? Sok mindenben van. Könnyen tudunk haragudni és mérges lenni valakire, és nehezen tudunk megbocsátani. Ez bennünk él. Hajlamosok vagyunk, mi sokat foglalkozni magunkkal, és nehezen tudunk szeretni másokat. Ez bennünk van. Sokan könnyen tudjunk mi lenézni és ítélni másokat. Könnyen tudunk mi büszkék lenni. Könnyen tudunk mi aggódni és félni, és rettegni és szorogni, és kicsi a mi hitünk Istenben. Nehezen tudunk bízni Istenben, és ez is bűn lehet. És ezek mind tünetek, amikor gondolkozunk. Mert mi az, ami legfőképpen bennünk van, mi bűn, ami motoszkál bennünk? A Biblia úgy beszél erről, hogy a mi vágyaink miatt bűnkövetünk el. És a vágyaink annyira erősek, valamit nagyon akarjunk. Azt gondoljuk, nekem erre van szükségem. És helyettesítjük valamit Istennel, és a mi szívünkkel ezzel kezdjük imádni. Nekem ez kell, nekem ez a legfontosabb az életemben. És ha nem kapom meg, akkor mérges leszek. Vagy ha mások megkapják, akkor irigy leszek. Vagy esetleg, ha megszerezem, akkor félek és rettegek, hogy el fogom veszíteni. És ez a bűn, ami lakozik a mi lelkünkben, és ott van minden egyes napon. A szívünkkel van a gond, és mindannyiunkra vonatkozik. A szívünkkel hajlamosak vagyunk, a saját akarat szerint élni, a saját vágyainkat követni. Pénteken erről beszéltünk. De akkor mi a teljes húsvéti üzenet? Hogyan tapasztaljuk Jézus feltámadását a bűnös szívünkre? Hogyan tapasztaljuk és átéljük Jézus a győzelmet az életünkben? Mielőtt adom a választ, két téves, rövid választ mondom. És az első a keresztény pessimista válasz. Semmi nem történt velem, mióta keresztény lettem. Ugyanúgy tapasztalom bűnt az én lelkemben, úgy, mint ahol láttam, a bűn van a világban, ez a világ nem újult meg, a halál van, és a sátán még mindig uralkodik. Az a bűn, ami bennem van, az még ott van, és nem történt velem semmit. A bűnei meg vannak bocsájtva, de egyre több bűnt látok az életemben. Lehet mondani, hogy ez a bűncentrikus élet. És könnyen beesni ebben a végletben, hogy én láttam a bűnémet. De van egy másik, ez a keresztény optimista változat, pontosan ez ellentét. Hogy én új vagyok, újjá születem, új szívet kaptam Jézus Krisztustól. Minden új, le tudom győzni minden kísértés és bűnt az életemben. Szent vagyok, egyre jobban hasonlítok Jézus Krisztusra. Ez a győzelmes keresztény életet. És ebben könnyű beesni ebben a végletben. Vagy a bűncentrikus életet, mintha semmi nem történt, vagy inkább túl optimista, és már túlságosan gondolkozunk, hogy mi az, amit megtörtént velem. Akkor mi az igazi húsvéti üzenet? Hogyan tapasztaljuk a feltámadott Jézusnak a személyes ereje a mi életünkben? Jézus feltámadása miatt nem vagyunk olyanok, amilyenek voltunk, mielőtt keresztények lettünk. De nem vagyunk olyanok, amilyenek leszünk, amikor Jézus Krisztus visszajön. Amilyenek leszünk, mint a mennyországban. És közben Isten adja az ő erejét. Az Efézus 1, ez még nincs itt kírva. Az Efézus 1-ben Pál azt mondja, hogy ugyanaz az Istennek a hatalmas ereje, ami feltámasztotta Jézus Krisztus a halálból, az bennetek él. És Krisztusnak a feltámadása ereje bennünk van, és az, amit mi tapasztaljunk. Amikor ellenállunk a bűnnek, amikor van egy kísértés, amikor kísértésben vagyok, hogy beesek ebben a bűnben, Krisztus jön az ő erejével, és azt mondja, hogy bízál bennem, és én legyőzöm ezt a bűnt. És azt átéljük, és azt tapasztaljunk. És így szembesülünk a Jézus feltámadás erejével. Vagy amikor engedtünk annak a bűnnek, és akkor átéljünk, hogy az Isten megbocsájt. Az Isten nem haragszik. Az Isten gyönyörködik bennem. És azt átéljük, és azt tapasztaljunk, hogy valójában Krisztus az én megváltom. És ezt átéljünk, és tapasztaljunk. Tehát a húsvéti üzenet az, hogy ne legyünk túl pessimisták, mint ha semmi nem történt, és ne legyünk túl optimisták, mert az még oda át van, ahogy a Jézus Krisztus fog minket megváltani, és minek olyanak leszünk, mint ő. De most az a valóság, hogy Krisztus követjünk, de messze vagyunk attól, hogy nem vagyunk olyan, mint Jézus Krisztus. Majd a jövőben, amikor Jézus Krisztus visszatér, mint a királyok királya, akkor ő teljes mértékben fogja legyőzni a halált. Nem lesz többé halál, ahogy énekeltünk az előbb. Ez a világ meg fogja szabadulni a romlandóságból, és gyönyörű szép lesz. És Sátán akkor véglegesen legyőzi a bűnt a mi életünkben. Olyaná válok, mint Jézus Krisztus. Imádkozunk, menjünk az Úr elé, és köszönjük meg mindazt, amit Jézus Krisztus megtett, és amit fog megtenni, értünk. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te trónod elé, és imádhatunk téged, mint a királyok királya. Köszönjük, hogy te vagy ennek a világnak az egyetlen megváltója. És te eljöttél, lejöttél hozzánk, és feláldoztad magadat, értünk. Legyőzted a bűnt, feltámadtál az új életre, és most az Isten jobbján ülsz, és tudunk imádni téged, aki uralkodik mindenek fölött. És majd visszajössz, majd egyszer értünk. És helyre teszed mindent, helyreállítod ezt az egész világot. Köszönjük, ez a mi reményünk, ez a mi élő reményünk, hogy majd egyszer véglegesen legyőzed minden, ami sötét és gonosz. És te egyszer majd legyőzed teljesen a bűnt, legyőzed a halált, és csak az öröki valóságban leszünk. Nem lesz többé gonosz, nem lesz több halál. Kérlek, hogy biztasd minket, erősíts meg minket a hétköznapokban, hogy ez legyen a valóság, amivel mindig az egyik szemünkkel rátekintünk, az örökké valóság vár ránk. És te odát vársz minket. És te benne tudunk reménykedni, de benne tudunk bízni. Köszönjük, Úr Jézus, mindent, amit tettél értünk. Töltsd be mi szívünket, de szent lelkeddel tudjunk egész nap téged ünnepelni, téged dicsérni, mint a királyok királya, és mint az egyetlen megváltója ennek a világnak. Krisztus nevében. Amen.